Bambol a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják. Sikeres volt a gyöngyösi egészségváros program, jövő héten lesz a Barokk Fesztivál Egerben, együtt lép majd fel a Kerekes Band és az Egri Szimfonikus Zenekar. Ezek mai műsorunk főpírei, tartsanak velünk! Ismét nagy lakossági érdeklődés mellett zajlott le a Richter Gedeon NRT társadalmi felelősségvállalási programjának részeként megvalósult egészségváros rendezvény Gyöngyösön, amely fennállása óta már második alkalommal érkezett a településre. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a megelőzés és az egészségtudatosság fontosságára, és támogassa a hazai egészségügyi intézményeket fontos fejlesztések, beruházások megvalósításában. Az esemény végére több mint 29 millió forint gyűlt össze. Dr. Assani Omar főigazgatót, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Rekordösszeg született, főigazgató úr. Beszéljünk már talán erről, hogy olyan zsúfolásig volt megtelve a főtér, hogy egy tűt nem lehetett lejteni. Tehát gondolom, hogy ön is nagyon elégedett, mert már három napja ettől hangos a média, hogy a gyöngyösi kórházat dicséri, meg a gyöngyös városát. Meséljünk már erről, igazgató úr, hogy hogy élte meg?
Hát ez egy óriási öröm. Ugyanis minden rekordot megdöntött Gyöngyös városa és környéke. Természetesen ez nem csak a kórház, kórházban dolgozók, gyöngyösi lakosok, gyöngyös környékén lakó emberek úgy érezték, úgy gondolták, hogy ez a mi napunk, mindannyiunknak a napja. Ez az ő kórházuk, kórházat akarják támogatni mindenképpen, miközben nagyon sok hasznos dolgot csináltak a tettek az egészségükért, tettek a szűrések érdekében, tettek, hogy minél kevesebb bajuk legyen, vagyis ha van valami, akkor időben tudják észrevenni. Ha lehet, kerüljük el a betegséget, ha mégis, akkor minél kisebb szövődményekkel és minél kisebb mellékhatásokkal, minél jobb életminőségbe tudjuk minél hosszabb ideig élni. Ez mindannyiunknak a szándék a kórházban dolgozóknak, orvosok, nővéreknek, szakdolgozók, mindenkinek. Ezt gondoljuk, hogy szeretném minél több egészséges embert látni, minél több ideig egészségbe töltött időt szeretnék biztosítani a gyöngyös és itt lakó embereknek az egészséges szolgálatában.
Beszéljünk talán arról a pillanatról, amikor megtudták a végén, hogy mennyik az az összeg, ami erre az oklevélre is rákerült, 29 millió 68 ezer forint.
Igen.
Ugye azt tudjuk, hogy eleve 3,5 millióról startolt a indulás, tehát ezzel már hozzájárul a Richter NRT, utána pedig lehet pontokat gyűjteni, és ezzel gyűjteni, és a végén van egy zárás, amit ugye egy elektronikus karkötő regisztrált folyamatosan, és egyszer csak megszületett az összeg.
Nem gondoltuk, mi közben egyébként folyamatosan kezdtünk számolgatni, meg számoltunk meg minden, de csak satszoltunk. Az előző városokban történt ilyen rendezvényeknek a számait is néztünk.
De azok sem közelítik meg ezt.
Meg se közelítik. Szerintem nagyon nehéz lesz ezt megközelíteni, illetve túlhaladni. Addig Sátoraljaújhelyen volt 18 millió, Győr nagyságú városban 15 millió, Gyöngyös és környékén 29 millió 68 ezer forint, óriási. Nagyon fontos, higgyék el, nagyon fontos ez az összeg, de sokkal fontosabb ez az egész nap átélt élmények, uh-huh. Ez az összefogás.
Példaértékű összefogás, tehát ezt lehetett látni.
Lehetett látni.
Olyan kohéziós erő volt, hogy...
Tehát, hogy a gyöngyösiek, az itt élő és környékén élő embereknek ez egybe álltak, tenni akartak. Ez is megmutatja, hogy egy jó ügy mellett az emberek abszolút kaphatók arra, hogy odaálljanak, tegyék magukat saját maguk érdekében és saját környezetük érdekében.
Fogadj el címmel idén is megrendezte érzékenyítő napját a Sárospataki Pécsváradi Botond Egyiemű Gyógypedagógiai Intézmény. A diákok műsorát követően Grillusz Vilmos adott koncertet a megjelenteknek, aki elmondta, nagy jelentőséggel bírnak a gyermekdalok, akár mondani valójuk terén, akár pedig közösségformáló hatásuk révén.
Összehozza az embereket, tehát egy nagyon jó közösségépítő eszköz a közös éneklés, amikor egymásra kell figyelni, és az összhangzásból lesz valami jó. Egy a zene, egyáltalán a zene és az ének, ahogy ezt Kodály Zoltán is ugye, hát nem ő találta ki, csak azt a módszert ő találta ki, ahol zenével lehet gyerekeket nevelni, az egy olyan lelki érzékenyítő eszköz, ami hát mással nem nagyon lehet elérni. A közös éneklés hatása az nagyon lélekemelő tud lenni, és hát a versek azok meg természetesen mindig hordoznak olyan mondani valót, amit nem árt gyerekkorban is megismerni, és Kányádi Sándor bácsi azt mondta, hogy az se baj, hogyha a gyerek olyan verset hallgat, vagy olyan dalt, amit nem ért még, mert amikor mire megérti, már tudja kívülről. Sokféle derekdal van, ami jó. Hát attól függ, hogy mi a célja vele az embernek, ugye? Hát lehet olyan, amit én el tudok énekelni, és mindenki meghallgatja, és jó esetben tetszik neki. Lehet valami olyan mondani valója, amit én abba ki akarok emelni, és lehet egy olyan dal, amit azért írtam, mert az én dalaim nagyon sokszor ilyenek, hogy közös éneklésre alkalmasak legyenek. Ekkor persze olyan módon kell megírni azt a dalt, hogy ne legyen nehezebb annál, mint amit a választott korosztály el tud énekelni, és lehetőleg olyan szöveget kell neki írni, amit szívesen el is énekelnek, és ugye hát ez már az én személyes célom, hogy a zenei anyanyelvi nevelést is valamennyire szolgálják. Szoktam persze népdalokat is énekelni, de ezek az legegyszerűbb dalaim, ezek általában valahol a magyar hagyományban is gyökereznek, sokkal közöttük a pentatondal, meg mindenféle egyéb módon kapcsolódnak ehhez a zenei anyanyelvi neveléshez. Tehát ez egy program, én is Kodály iskolába jártam, és úgy gondolom, hogy az nagyon jó volt, sajnálom is, hogy mostanában egyre kevesebb szerepe van ennek. Sok dal volt, amit teszteltem, vagy otthon az én gyerekeimen, amikor még kicsik voltak, és hát szoros kapcsolatot tartok fönt a Marcibányi téri Kodály Zoltán Énekzenei Általános Iskolával és az ottani énektanárokkal. Ha valahol gyerekekkel szeretnék fellépni, mert vannak ilyenek néha, akkor onnan hozok gyerekeket, ha lemezt veszek föl, vagy a legújabb dalos könyvemben is ők jöttek, az ottani negyedikesek jöttek énekelni, akik már elég nagyok ahhoz, hogy jól énekeljenek, de még elég kicsik ahhoz, hogy gyerekek legyenek, és velük sokat énekelek.
Idén június 27-e és 29-e között, tehát a jövő héten rendezik meg a Barokk Fesztivált Egerben és Egerszalókon. A fellépő között szerepel többek közt a Capella Dumont énekkar, a Budapesti Kamaraopera, az Egri Szimfonikus Zenekar, valamint a Cantus Agriensis kórus. A programokról az egyik szervezőt, Bimbó Zoltánt kérdeztük.
A fesztiválnak tizenvalahány éves múltja van. A helyszínek, illetve a barokk zenei előzmények is szerintem nagyon fontosak, hiszen Egerben vagyunk, egy olyan barokk városban, ahol nagyon fontos, hogy hiteles zenészek barokk muzsikát játszanak a városban egy hétvégén, és ennek több mint 10 éves múltja van. Ha mégis szeretnénk összefoglalni a néhány szóba a 3 napnak a programjait, akkor a Tercina együttessel indul a fesztivál a Farkas Ferenc Zeneiskolába, ahol Pápai Erika Jászai Díjas színművész is közreműködik. Folytatódik a koncertek sora egy hívogató hangversennyel, mely a ciszterek templomának a melvégyéről az Egri Szimfonikus Zenekar részfúvós együttese ad. Ezt követően a Cantus Agriensis ad egy koncertet, melynek az apropója az, hogy Palestrina 500 éve született, és a zeneszerző műveiből válogatnak. Ezen a koncerten még közreműködik Bakos Kornélia is. Folytatódik a koncertek sora a szombati napon Dumont, francia szerző, aki 14. Lajos zenei igazgatója volt a Napkirálynak, és az ő egyházi műveiből ez egy válogatás, a Dumont kórus és a Szavária barokk zenekar, illetve több szólista előadásában. A vasárnapi nap már hagyományos az, hogy az érsek udvarban az Egri Szimfonikus Zenekar egy matiné koncertet ad. Ezt követően még délben az Eger Szalóki Református templomban a Muzika Aulica együttes ad koncertet, és a koncert zárásaként a Kopcsik Marci bániában, mely jeles helye a barokk fesztiválnak, különösen alkalmas arra, hogy itt barokk művek, barokk kis operák is megszólaljanak. Mozart varázsfúvolának, ennek a keresztmetszete szólal meg jeles szólisták előadásában. Talán érdemes, hogyha többit nem is, de az ő nevüket felsorolnom. Szarasztró Jerklő László, éjkirálynője, Elek Petra, Tamino, Biri Gergely, Pamina, Ducanóra, Papagéno, Gál Csaba, és a Budapesti Kamara Operának a kardnagya, Németh Pál, Lézdiges kardnagy, érdemes művész vezényli a zenekart. A fesztivál célja az volt, hogy minél szélesebb rétegben, minél nagyobb közönséget tudjunk megmozgatni. Minden koncert díjtalan, tehát szeretettel várjuk a résztvevőket, a érdeklődőket, zenekedvelőket.
Különleges koncertre készül az Egri Szimfonikus Zenekar és az idén 30 éves kerekesbend, hiszen közösen lépnek színpadra majd július 18-án. A Symphonic Like-nak ez alkalommal az Egri Márai Központ ad helyet a Szépasszonyvölgyben, és más vendégénekesek is színesítik a koncertet, amelyről Szabó Sipos Máté karnagy nyilatkozott.
Elsősorban a 30 éves kerekes bendről, akinek az első félidőt szenteljük, és az ő legismertebb és legnépszerűbb számait fogjuk szimfonikus köndösbe előadni, amely nagy vállalás, hiszen ők még sosem játszottak így, és ezt most külön erre az alkalomra hangszerelték meg, úgyhogy nagyon kíváncsi elvárjuk ezt az eseményt. És az est második felébe pedig Urbán Orsi és Feke Pál lesz a vendégünk, akik magyar és nemzetközi slágerekből a legjobbát fogják énekelni a hagyományos módon, ahogy a Symphonic Light-on már évek óta várja a közönség szimfonikus nagyzenekar előadásában.
Az Egri Szimfonikus Zenekar mennyire lelkesül ezért a tervért, hogy most ugye ebben a környezetben is, ráadásul ilyen a hangszereléssel kell majd eljátszani valamit?
Hát már játszottunk ugye a Máraiban, tehát a Symphonic Light már volt kétszer is ott, és az nagyon jót tesz ennek a darabnak, hiszen a hangosítás az kicsit könnyebben megoldható, mint mondjuk egy teljesen szabad téren, más az atmoszférája, a közönség jobban lát, úgyhogy mi nagyon örülünk, hogy ismét ott van.
Mennyi vendéget várnak?
Hát sokat, minél többen, 1000 fő befér, úgyhogy reméljük, hogy a nyár közepén is sokan fognak érdeklődni. Várunk nem csak egrieket, hanem az ország más részéről, és természetesen erre tévedő külföldieknek is. Ezt gondolom, hogy nagyon kúrás program lesz.
Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég, csapadék nem hullik, sokfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet hétfő hajnalban 8-9, napközben 32-34 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. június 22-én vasárnap.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Értékadó, magazinműsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Adásunk tartalma: bemutatjuk a KUN hímzést. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek a köznevelésben címmel tartott előadást dr. Révész Kiszela Kinga, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem docense Egerben. Ezek műsorunk témái: Műsorunk a 2024. május 22-i és a november 6-ai adásunk szerkesztett ismétlése. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea. Kiállításon mutatták be a kunhímzést Kisújszálláson. Az Így gondoltuk újra kunul tárlaton a kunhímzésről Monoki Anna Máriával, a Kisújszállási Művelődési Ház munkatársával beszélgetünk. Kisújszálláson beszélgetünk, Így gondoltuk újra kunul, avagy kunhímzés a 21. századi újraéledése című kiállításon beszélgetünk itt a kiállító térben. Bármerre nézünk szét, gyönyörű hímzett termékeket látunk, majd rátérünk erre, hogy hogyan lehet újra gondolni a kunhímzést, illetve inkább gondolom a motívumok felhasználásáról van itt szó, hogy hogyan lehet azt újra gondolni. A kunhímzésnek mik a legfőbb jellemzői, milyen színvilágot használnak, és miket hímeztek eredetileg ezzel a motívumvilággal?
Én nem vagyok etnográfus, ezt mindig elmondom az elején, tehát nem olyan szintű szakavatot választ tudok adni, mint egy szakember. A kunhímzést 100-150-200 évre vezetjük mi vissza. Alapvetően párnacsupokon maradt meg ez a hímzésvilág. 100-150 éves párnacsupokról készült fotók alapján kezdtük mi az elmúlt 10 évben újra feleleveníteni a kunhímzés hagyományát, visszatérni a gyökerekhez, lepucolni a kunhímzésről a háziipari szövetkezet iparművészeti vonalát, és így alkottuk meg a párnacsupokat, amelyeken, mint említettem, először jelent meg a kunhímzés.
Ez a párna véget jelenti, ugye?
A párna csup, igen, az a levehető párna vég, ami egyfajta öltéstechnikával van csak ráhúzva a nagy párnára, és három osztatú minta látható rajta. Majd esetlegesen rá tudunk térni a motívum világára is, hogy a motívumok, amik a párnacsupokon megjelennek, azok növényi ornamentikát tükröznek. Több virágmotívumot használ a kunhímzés, de legtöbbször a rózsa, a szegfű, a liliom, a tulipán, ami megjelenik, emellett megjelenik még a gránátalma, a tököcske, és rengeteg indát és levélkét szerettünk még használni. Ez a hármas osztatú párnavég, ez úgy képzelhető el, hogy középen van egy nagy motívum, egy széles nagy motívum, egy körülbelül 10 centi magasságú nagy virág motívum, ahol vagy egybefüggően indákkal összekötve, vagy külön-külön álló egységekből állóan jelenik meg a főminta, és akkor alatta, fölötte pedig van egy díszítősor, amit mi úgy hívunk, hogy mesterke. A mesterke az mindig sokkal kisebb, általában a színvilága harmonizál a főmintához, az alsó és a felső mesterke pedig mindig egyforma mintákat tartalmaz, de azok az elemek, ami a mesterkében megjelenik, nem biztos, hogy a főmotívumban is megjelenik. Tehát tulajdonképpen régen így néztek ki ezek a párnacsuppok, párnavégek.
Milyen anyagra készítik ezt a hímzést, illetve a fonál az hogyan készül?
Ez egy összetett kérdés, mert a mire, akkor ezt így lehet mondani, hogy mire készült, és mire készül ma. Régen kender és lemvászon volt az alapanyaga, és a gyapjúnak a színezett fonala. Ugye azért is maradt fent nagyon kevés párna vég, mert ezek természetes anyagok. A használat során is, és egyébként is az idő elteltével a természetes anyag tulajdonságainak megfelelően elkopott, de tulajdonképpen ma is próbálunk minél természetesebb, magas pamuttartalommal rendelkező vásznakat használni, és ugyanúgy csak gyapjúval hímezzük. Ma is csak természetesen már nem mi színezzük a gyapjúfonalat, hanem vásároljuk.
Régen pedig akkor színezték a gyapjúfonalat, annak mi volt a technikája?
Ezt sem tudom én teljesen részletesen elmondani, de azt tudom, hogy ugye növényekkel, levelekkel, diólevéllel, hagymahéjjal, csalánnal, ibolyával, rózsával, körömvirággal, tehát így lehetne sorolni, céklával színezték. Nagyon érdekes dolgokat is használtak, még például a lóhúgyot is használták. És ugyanúgy főzetet készítettek belőle, mint ahogy ma is az anyagot festünk. Elkészítették a főzetet, és akkor abban áztatták. Attól függően, hogy mennyi ideig áztatták abban a főzetben, a hideg főzetben a gyapjút, attól függően kapta meg az árnyalatot. Tehát vagy kivették és kitették, és szárították, és lehet, hogy újra színezték. Tehát, hogy régen ilyen módon készültek ezek a fonalak, mindent felhasználtak, ami a ház körül volt, próbálkoztak. Ezért is volt az, hogy nem lehetett azt mondani, hogy ilyen vagy olyan szín, mert ami éppen sikerült tulajdonképpen. Láttunk mi olyan nagyon-nagyon régi párnákat, ahol el volt kezdve a hímzés egy adott színvilággal, majd valószínűleg elfogyott az a szín, és akkor próbálta tovább hímezni, egy kicsit más volt az árnyalata, de színre ugyanaz volt.
A kunhímzést milyen színvilág jellemzi?
Tulajdonképpen négy szín köré szoktuk csoportosítani a kunhímzést, de ez is nagyon tág határok között mozog. A kék, a zöld, a barna és a bordó. De ugye már most a bordóban megjelenik a megypiros, a kékbe megjelenik a szürkés kék, tehát még a feketét is odasoroljuk esetlegesen a barnákhoz. Tehát, hogy picike árnyalatokban úgymond különbözik ettől a négy színcsoporttól, de tulajdonképpen a lényeg az, hogy egy pasztel hatású hímzés alakuljon ki. Rikító színeket mi nem használunk. Ugye református területen vagyunk, a református hit tiltotta a cifraságot, ennek megfelelően ugye viseletes sem volt ennek a hun tájon élő embernek, tehát az egyetlen szín az a szűrön jelent meg, a hímzés, a szűcs hímzésünkön és a kun hímzésünkön. De itt is törekedni kellett arra, hogy nem nagyon mintázott és nem nagyon élénk színeket használva, és ezt mi megtartottuk, tehát ezeket a pasztel hatásokat megtartottuk, és megtartottuk azt, hogy színátmenetek vannak. Tehát nem az van, hogy a kék mellé azonnal oda rakjuk a rózsaszínt, hanem a rózsaszínnek árnyalatai vannak, a barnának árnyalatai vannak, és ettől ez a minden munkán szinte látható ez a színátmenetes hatás.
Igen, és hogyha egy ilyen kunhímzéssel díszített, kivart terítőnek mondjuk a fonákját megnézzük, akkor mit látunk a fonákján?
Igen, a fonákján ide? Azt látjuk, hogy hátul nincsen fonál. Mert hogy a kunember az igen spórolós volt világéletében, mindig ugye mezőgazdasági vidéken éltünk, nem dúskáltunk a vagyonba, tehát mindenki abból élt és dolgozott, amilyen volt, és ez megjelenik a hímzésünkön is. Mi szerint, hogy nem öltenek át a hátuljára, hanem csak ilyen tűpont nagyságban ölt vissza, és a minta csak a színén látható. Ezt úgy hívjuk, hogy hamis lapos öltés. Tehát, hogy aki a lapos öltést érti, hogy hogyan kell készíteni, az el tudja képzelni, hogy itt csak a felszínén lehet látni az öltés nyomát, a hátulja az csak ilyen kontúrosan jelenik meg.
Csak akkor így lehetett a fonállal spórolni.
Spórolni lehetett a fonállal, mert a fonál ugye, mivel gyapjúból készült, könnyen foszlott is, tehát hogyha minél nagyobb felület van elől-hátul, sokkal nagyobb a kopásnak a veszélye. Nagyon sokszor láttunk olyat, amikor le volt bélelve hátul. Tehát, hogy azért, hogy ne kopjon, tehát, hogy ezek a picike fonalak se kopjanak, hanem lebélelték hátulról, tehát, hogy minél tartósabbá tegyék a hímzést.
Folytatjuk beszélgetésünket a kunhímzésről. Vendégünk Monoki Anna Mária, a Kisújszállási Művelődési Ház munkatársa. A motívumokat már részben említette, de akkor tulajdonképpen akkor milyen motívumvilága van a kunhímzésnek?
Virág. Virág, virág, virág. Alapvetően ugye ez minden hímzésre jellemző, meg mindenki ugyanabból, az alapból merít egyébként. Nálunk a virágok között, mint említettem, a kunrózsa, ami a legfontosabb, és ezt meg is nevesítettük úgy, hogy kunrózsa, ez például a forgórózsa, van a lapos szegfű, a lilium, a tulipán, a gránátalma, a levélkék, az indák nagyon-nagyon nagy hangsúlyt kapnak. Még megmutatnék egy könyvet is. 2014-től kezdve van kisújszálláson kunhímző csoport, akkor a Nemzeti Művelődési Intézet programjába kapcsolódtunk be, és akkor tapasztaltuk azt, hogy itt kisújszálláson, nem akarok más nevében beszélni, de kisújszálláson nem arról van szó, hogy őrizzük a hagyományokat, hanem arról van már szó, hogy visszatanítsuk a hagyományokat. És nagyon sokan jelentkeztek akkor a hímző tanfolyamunkra, és fölmerült az az igény, hogy tanuljuk már újra a kunt, a szűcsöt és a szűrhímzést. És akkor én elkezdtem kutakodni ebben az irányba, hogy kivel lehetne fölvenni a kapcsolatot, és akkor megtaláltam a Török Szent Miklósi Kézműves Örökség Egyesület mostani elnökét, Bán Andreát, etnográfust, akinek ugyanez volt a törekvése, akkor ő már évek óta kutatgatott ezen a területen, és akkor mi összeálltunk tulajdonképpen 14-ben, és ennek az összeállásnak az eredményeképpen már 17-re, 18-ra körvonalazódott az a kunhímző közösség, amit a nagykunsági településeket egy csokorba fogja össze, és Túrkeve, Karcag, Perekfürdő, Kunhegyes, Kunmadaras, Török Szent Miklós, habár ők ugye nem kunok, de Andrea révén bekerültek, és kisújszállás közös együttműködéseképpen létrejött ez a kunhímző közösség, és mi azóta mindig együtt dolgozunk, együtt pályázunk. 2019-ben fölkerültünk az UNESCO szellemi örökségi listájára a gyapjú hímzéssel. Már mi 16-ban itt kiadtunk kisújszálláson ugyancsak hiánypótlóként egy könyvet a Kunrózsától a Bokorvirágig címmel, ahol a helyi anyagot gyűjtöttük egybe, a régi hímzőket mutattuk be, és utána pedig úgymond Andreával együtt létrehoztuk azt a tankönyv igénnyel megjelenő könyvet, aminek az a címe, hogy Kunhímzés a maga nemes egyszerűségével, és itt tényleg a mintáktól kezdve a régi fotókig, a hogyan kell elkészíteni a motívum kincstől kezdve a drukkolás folyamatáig mindent megmutattunk. Úgymond a hagyományőrző köröket is feltüntettük, de konkrétan az általunk föl lelt kunhímzett párnáknak a mintáit is beleraktuk ebbe a könyvbe, mert a cél az, hogy minél többen ismerkedjenek meg a kunhímzéssel. És miután kész voltunk ezzel a könyvvel, utána elkészítettük ugyancsak pályázati támogatással konkrétan ezt a mintagyűjteményt, ami egyértelműen tartalmazza azokat a mintákat, amiket itt a kiállításon is meg lehet tekinteni, beszámozva mellette a színeket, tehát hogy tulajdonképpen egy végtelenül egyszerű technikai segítséget tudunk adni azoknak, akik a kunhímzéssel ismerkednek.
Akár még otthon autodidakta módon is, akinek van egy kis affinitása, ennek a segítségével tud hímezni.
Igen, mert a könyvből úgymond megtudja az alapismereteket, és hogyha valamivel nem boldogul, akkor, mint említettem, több olyan település van, ahol működő hímzőkörök vannak, és bárki bármikor segít.
Említette a 2014-et. Milyen korosztály és hányan csatlakoztak önökhöz?
Ez ugye örök nagy problémája a kézműves tevékenységekkel foglalkozóknak, hogy a fiatal nyugdíjasok. Ahogy én szoktam mondani, hogy jönnek a lányok, tehát ők a fiatal nyugdíjasok, sajnos az aktív korban lévők nem érnek rá arra, hogy hétköznap vagy hétvégén, mert ez nem olyan tevékenység, hogy most akkor eljövök, és akkor egy órácskát itt töltök, és akkor megvan. Itt azért 2-3 órát itt vannak, hogy haladjanak, hogy egyáltalán megcsináljanak egy pici folyamatot, és utána ezeket ugye órákig kell hímezni. Ezért sajnos nem fiatalok, de nagyon aktív 80 éveseink vannak, és hadrafoghatóak, most ugyan nincsenek itt, de tanóráztatunk, és tegnap is itt voltak 6-an a körből, és holnap is itt lesznek, de ugye ők az aktív nyugdíjasok. Nagyon szeretnénk fiatalabbakat bevonzani, de nem könnyű. Vannak tiszteletbeli tagjaink, vannak diákok, akik hímeznek. Ők úgy hímeznek, hogy megbeszélik az egyik nénivel, hogy akkor ő ezt szeretne, akkor megmondják neki, hogy gyere, akkor Pannikám, a foglalkozásra, és akkor itt lesz neked, kidrukkoljuk együtt, és akkor kidrukkolják együtt, megkapja a színbeosztást, és mondja, hogy csókolom, rohanok néptáncra, vagy zeneiskolába, vagy röplabdázni, vagy bárhova. Vannak felnőtt aktívjaink, ők is ugyanígy tudnak részt venni, hogy majd, hogy nem, hogy ilyen online rendszerben működnek, de a munkájaik itt vannak nekik is, akik ilyen külsősök. Ami nekünk nagyon fontos, amire érkeztek is, hogy tanóráztatunk. Tehát 16 éves fiúcsoport is volt itt tegnap, most első osztályosok voltak, holnap jönnek óvodások, tehát a legkisebbtől a legnagyobbig az iskolarendszernek próbáljuk felhívni a figyelmét. Én mindig el szoktam mondani, hogy a csodálatos az lenne, ha az iskolában megjelenhetnének ezek a kézműves tevékenységek, mert így csak éppen bepillantást nyernek a gyerekek, de én azt látom rajtuk, hogy érdekli őket.
Letilalá, letilá, elég bánat már mögöttem, letilalá, letilá, megtanultam, mit kell tennem, letilalá, letilá, örülni, hogy van mit tennem, letilalá, letilá. Hálát adni mindenkinek, letilalá, letilá, aki bánt és aki szeret, letilalá. Letilalá, letilá, van ki éjjel vágya néz rám, letilalá, letilá, mert
kiállítás cím, hogy így gondoltuk újra Kunul. Milyen termékeken jelennek meg manapság a kunhímzések, miket készítenek?
Igen, itt a gyerekeknek is mondtam, hogy meg úgy van kialakítva a kiállítás, és mindenkinek ajánlom figyelmébe, hogy 150 évvel ezelőtti dolgokkal indítjuk, és eljutunk az egyik sarokból a másikig a 21. századba. Már most ugye nem, értelemszerűen nem is azok a párna méretek vannak, ami például a háziipari szövetkezet rendszerében voltak, hanem minden már átalakul. Itt most csak mutatom, hogy még két évvel ezelőtt az a párna trend volt a divat, úgymond a hagyományőrzés terén, hogy két szín összeállítású a párna, és csak a tetején jelenik meg egy mintasor, de nem akkora mintasor, mint a régi párnákon, a régi háziipari párnákon, hogy az egész felületet ellepte a hímzés, hanem csak egy csíkban. Már most ez megváltozott, és 40x40-es méretű párnán 20x20-as középpel kell egy motívumot megjeleníteni. Tehát itt is megvan a divatnak a forgása, és ezt nekünk figyelembe kell venni, és ez alapján terveztük el azt, hogy ruhakollekciót kellene létrehozni, mert eddig még nem volt kunhímzéssel ruhakollekció. Több éves előzetes munka eredményeképpen 20-ban volt az a tervező táborunk, mert hogy ez a kunhímző közösség, akikről beszéltem, minden évben táborozunk. Mindig másik kun településen van egy hetes tematikus táborunk, és a 20-as tábornak volt a témája a ruhák tervezése. Tankó Judit, Kis Jankó Bori és Munkácsi Díjas tervezővel dolgoztunk mi együtt, és ő hozta a ruhákat, az alapötleteket, és mondta, hogy hova szeretne. És akkor mi, a hímzők megmondtuk, hogy mit szeressen rá, hogy milyen minta legyen. Tehát egy közös gondolkodás eredményeképpen látható ez a 28-30 darab ruha, ami most elkészült. Itt az estélyi ruhától kezdve a birka bőr hatású mellényig, nemez hatású kabátig, lánykapulóig tulajdonképpen minden megtalálható. Divat bemutatóval egybekötött kiállítás megnyitunk. Ott is látszódott, hogy fiatal 16 éves vékony lánykától kezdve 60 éves tökéletes alakú, de felnőtt nőkig mindenkinek van hordható ruha itt a kiállításon.
Igen, pont ezt akartam mondani, hogy így végignézve a ruhakollekciókat, hogy ezek tényleg hordható ruhák itt velünk szembe, és például az a fekete vászorruha egy a mellrészen, mellkas részen egy hímzéssel, az bármikor én is felvenném.
Az egy fekete lemvászon ruha, végtelenül egyszerű, de mellette ott van a fekete pamut kisruha, amin ugyancsak egy szerény hímzést tettünk oda, mert nagyobb értéke van a kis mintának. Erre jöttünk rá, ahogy így elkezdtünk a divattervezővel együtt gondolkodni. Tehát van olyan blúzunk, az a fekete vagy a piros kiskabát, ahol nem nagy minta van, hanem csak a mesterke picike mintából van egy csík jellegű díszítés, és az sokkal többet mutat, mint hogyha egy nagy mintát oda tettünk volna.
Igen, és hogy itt a kiállítást végignéztük, tehát például a hátizsák, a szatyor táskák is, mind olyan mindennapi viseletek, amin jól mutatnak ezek a kunhímzéses virágmotívumok, és tényleg hordhatóak.
Igen, de hát vannak nekünk nyakláncaink, hajcsat, övek, papírzsebkendőtartó, telefontartó, tehát tulajdonképpen bármire rá lehet hímezni, csak mértékkel kell használni a hímzést. És mi is így gondoltuk mindig, de a divattervező is mondta, csak azt nem akarom látni, hogy tornacipőre rakjátok rá. Tehát, hogy adjuk meg a méltóságot ennek a hímzésnek, tehát ne rakjuk rá baseball sapka elejére, hanem olyan anyagokkal társítsuk, általában vászonnal, posztóval, vagy olyan műszálas anyaggal, de itt is az egyik gyönyörű szép estélyi ruhánk, fekete, plisszírozott. Tehát, hogy azt gondolná az ember, hogy nem passzol össze a kunhímzésnek a rusztikus hatása és ez a plisszírozott ruha, de mégis sikerült megtalálnunk szerintünk azt az egyensúlyt, ahol tökéletesen összeillenek.
És mondjuk például akkor ilyen termékekkel, akár csak itt akkor említsük tényleg a táskákat vagy blúzokat, önök itt kisújszálláson úgymond meg tudnak úgy jelenni, hogy ezek megvásárolhatók?
igen, természetesen vannak köztünk olyan vállalkozók, akik nyugdíjasként kiváltották a vállalkozói engedélyt, és akkor ők természetesen értékesíthetnek városi rendezvényeken. Ott kipakolunk megvásárolhatóak a termékeink, de ha megyünk Szentendrére, megyünk Bácskába, megyünk Ceglédre, bárhova megyünk kiállításra, visszük a termékeket is lehet vásárolni.
Záró kérdésem az lenne, hogy itt a kiállított darabok közül önnek van-e kedvence? Melyik tetszik talán a legjobban, vagy melyik motívum önnek?
Nekem két dolog tetszik, igen, nagyon. Az egyik egy szürke pelerin, igen, ami gyönyörű szép prémmel ellátott, és szerintem nagyon-nagyon jól sikerült az eleje részén a két hímzés. Az nagyon tetszik. Posztó pelerin, úgymond, szörme gallérral, és gyönyörű szép szerintem, mert a rózsaszínnak és a zöldnek két nagyon kellemes árnyalata jelenik meg rajta, és a szegfűs motívum. Ez az egyik kedvencem, de hát nem lehetne egyébként kedvenceket említeni. Nagyon érdekes, hogy gyerekekkel játszunk ilyet, hogy és nektek melyik tetszik legjobban. És a kicsi gyerekeknek, itt van mellettem ez a fehér ruha, igen, ők azt mondják, hogy akár menyasszonyi ruha is lehetne, egy fehér egyenes vonalú selyem ruha, aminek az elején van ugyancsak szegfűs minta, és a gyerekeknek például ez tetszik legjobban az összes ruha közül. Nekem pedig még nagyon tetszik egy terítő.
Igen, menjünk akkor oda.
Tehát nehéz választani tényleg, mert közben így jöttünk ide, és akkor mondtam, hogy és a párnák is gyönyörűek szerintem, de hát ugye ezt lefesteni nem tudom a rádióba, és ez a gyönyörű asztalterítő, ami nekem azért tetszik nagyon, mert tulajdonképpen, ha ránézünk, akkor hatásában nem mondjuk azt, hogy kunhímzést látunk. Leginkább a vásárhelyi hímzésnek a színvilága jelenik itt meg, de egyértelműen kunhímzés, sőt ugye, de én nem etnográfus vagyok, még egyszer szeretném mondani, tehát senki nem mondja azt, hogy nem jót mondok, hogy tulajdonképpen a vásárhelyi hímzést mi kunok azt mondjuk, hogy tőlünk vitték el. Mi szerint, hogy kunasszonyok költöztek arra a vidékre, azzal a motívumvilággal, azzal a anyaghasználattal, azzal a fonal használattal, amivel innen elmentek, ők ott megújították a hímzést, de nekem például ez a öt rózsás asztalterítő az egyik kedvencem.
Igen, és ennek nem egy rózsaszínes árnyalata van, hanem ez a
ez a piros, a barnának, az okkernek az árnyalataival, a sötétkékkel dolgozik, de hatásában ugyanúgy pasztel hatás. Igen. Attól függetlenül, hogy nem az eddig megszokott színeket használja. Igen. És ez is a régi minta alapján, igen, van lehímezve.
Nagyon szépen köszönöm önnek a beszélgetést, és kívánjuk, hogy akkor minél többen ismerkedjenek meg a kunhímzéssel, mert tényleg itt szemet meg szívet gyönyörködtetőek. Köszönöm szépen.
Köszönöm.
A kunhímzésről Monoki Anna Máriával, a Kisújszállási Művelődési Ház munkatársával beszélgettünk. Minden gyermek más és más bánásmódot igényel, fogalmazott dr. Révész Kiszela Kinga, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem docense, a Kiemelt Figyelmet Igénylő Gyermekek a Köznevelésben című előadásában. A felvételt 2024-ben az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő oktatási nevelési intézmények tanévnyitó ünnepségén készítettük. Az előadásból részlet hangzik el.
Már alapvetően egy olyan hatalmas területet ölelünk fel, amely azt gondolom, hogy talán a mai pedagógia egyik legnagyobb kihívása, nehézsége és szépsége is egyben, kiemelt figyelem. Ha egy picit ízlelgetjük ezeket a szavakat, ezt a szó összetételt, hogy kiemelt figyelem, rögtön eszünkbe juthat, hogy mégis kikre kell, hogy gondoljunk. És mielőtt belevágnák a jogi alapokba, engedjék meg, hogy Thomas Gordon a tanári eredményesség tréning kidolgozójának egyik gondolatát hadd közvetítsem önöknek. Lehet a gyermeket könyvből nevelni, de minden gyermekhez más könyv kell. És ez egy, azt gondolom, hogy ez egy nagyon értékes gondolat, amely alapján végig tudjuk vezetni ezt a témát. Önök alapvetően minden egyes nap minden gyermekkel, akivel találkoznak, és sokan önök között 100 vagy akár 1000 gyermekkel is voltak már mindenféle fajta pedagógiai kapcsolatban, tudják, hogy nincs két ugyanolyan gyermek. Minden gyermek valamiben más, valamiben kiemelt figyelmet igénylő lehet. Úgyhogy kiemelt figyelem most a témánk, hát alapvetően azzal kellene kezdenünk, hogy hogyan is értelmezzük. Ugye a fogalmak, a terminusztechnikus tisztázás azért alapvetően fontos lehet, hogy ugyanarról beszéljünk. Nekünk van egy 2011. évi köznevelési törvényünk, amely ezt a fogalmat előszeretettel használja, kiemelt figyelem. És azért érdemes erről beszélni, mert van egy másik fogalom, ami pedig a különleges bánásmód, és ez a két fogalom nagyon gyakran mosódik össze, akár az emberek, akár pedig a pedagógusok gondolatvilágában is. Van nekünk egy nagy buborékunk, legyen ő a kiemelt figyelmet igénylő gyermektanuló a köznevelés rendszerében. Ezen belül azonban további csoportokat tudunk megkülönböztetni. Van a már említett különleges bánásmódot igénylő kategória, amelyben beletartoznak azok a gyermekek, tanulók, akiknek sajátos nevelési igénye, beilleszkedési tanulási magatartási nehézsége van, vagy kiemelkedően tehetséges valamely területen. Ezen kívül azonban még a köznevelési törvényünk más két fogalmat is gyűjt. Az egyik az a hátrányos halmozottan hátrányos helyzet, ők szintén kiemelt figyelmet igényelnek a köznevelés szempontjából, és a legújabb kategória, amelyet úgy nevezünk, hogy tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek, tanulóknak a kiemelt figyelme. Hogyha picit tovább megyünk, és nézzük a különleges bánásmódot igénylő gyermekek, tanulóknak a széles körét, akkor azon belül a sajátos nevelési igény lehet, ami érdekes lehet számunkra, hogy a sajátos nevelési igény, amelynek fogalmában azt hallhatjuk, hogy minden gyermek sajátos nevelési igényű, akinek mozgásszervi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékossága van, több fogyatékosság együttes fennállás esetén halmozottan fogyatékos, illetve egyéb pszichés fejlődési zavarral, azaz súlyos tanulási, figyelem és magatartás szabályozási zavarral küzd. Ez egy olyan hatalmas kategória a mai köznevelés rendszerében, hogy jelen pillanatban 104 ezer gyermekről tudjuk a 2023-as, 2024-es központi statisztikai hivatal adatai alapján, hogy beletartozik a sajátos nevelési igény kategóriába. Önök találkoznak minden nap ezekkel a gyermekekkel kint a köznevelés rendszerében, és közülük is, akik a legtöbben vannak, azok a tanulási figyelem magatartás szabályozási zavarral élő gyermekek. Nem tudom, hogy mennyire ismerik a statisztikai adatokat, ha 104 ezer tanulót nézzük, akkor több mint a 60%-uk tartozik a sajátos nevelésségének és különös bánásnak ebbe a kategóriájába. Tehát önök olyan gyermekekkel dolgoznak kint a köznevelés rendszerében, a mindennapokban. További statisztikai adat azt mondják, hogy osztályonként minden iskolafok, minden iskolatípus, minden osztályban van legalább 2-3 sajátos nevelési igényű gyermek. Úgyhogy le a kalappal önök előtt. Mert ilyen magas osztálylétszámok mellett ilyen kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel folytatni a pedagógiai munkát, az mindenképpen egy hatalmas nagy kalapemelés a mindennapokban. A különleges bánásmódba beletartozó másik fogalom a beilleszkedési tanulási magatartási nehézség. Na, ez a fogalom már egy picikét ködösebb és homályosabb. Ám bátor, hogyha 2-3 sajátos nevelési igényű gyermek van az osztályukban, akkor beilleszkedési tanulási magatartási nehézséggel, remélem majd bólogatnak, minimum 10, amely egy szintén nagyon fontos köznevelési jogi kategória, de egyelőre az az oldala, hogy a megsegítés valóban megtörténjen a gyermekek számára, ez még kevésbé kidolgozott. Nem tudom, hogy ismeretes-e önök számára, a sajátos nevelési igény irányelve, az biztosan egy ismert dokumentum. Nem tudom, hogy felhívhatom önök figyelmét arra, van egy beilleszkedési tanulási magatartási nehézségeknek szakmai ajánlása, szintén az Oktatási Hivatal honlapjáról letölthető. Érdemes lapozgatni egyébként, mert van néhány gondolata, amely nagyon jó üzenete, azt gondolom, az önök munkájának. És akkor mi lehet a megoldás? Ott vannak kint önök a köznevelés rendszerében, több osztályban tanítanak, nagyon sok gyermek fordul meg az önök kezei alatt. Mi lehet a megoldás? Van-e megoldás? És köszönöm tisztelendő atyának, főtisztelendő atyának az előző előadásnak, tudok csatlakozni. A mit és hogyan kérdése az egy nagyon-nagyon fontos kérdés a pedagógus oldaláról. A pedagógiai hitelesség, kongruencia, teljesen egyetértek, az egyik legfontosabb, amelyel a saját személyiségünket is beleadva tudjuk a gyermekek nevelését, oktatását végezni. A másik oldal, amivel én gyógypedagógusként szeretnék önöknek egy picikét üzenni, az az, hogy amikor a gyermek készség-képesség struktúrájában gondolkodunk, a mit tanítok mellett, és azt ő hogyan tudja elsajátítani, jól, rosszul, kiválóan, kevésbé jól, elégségesre, jelesre, mindig nézzünk a hogyan mögé. És a hogyan mögé úgy tudunk nézni, hogyha megkérdezzük magunktól, hogy miért. Én azt gondolom, hogy amikor egy gyermek személyiségfejlődésében, az ő fejlődése támogatásában tudunk a miértben gondolkodni. Miért jó ő abban, amiben jó? Miért teljesítő rosszabbul a kortársaihoz képest bizonyos területeken? Akkor már rögtön egy egészen más dimenziót nyitunk meg. Én mozgásterapeutaként is végzem áldásos tevékenységemet. Általában én az iskola érettség, iskola készültség támogatásában igyekszem a gyermekeknek segítséget nyújtani a mozgásos tevékenység által, és hát nem túlzok, és nem mondok nagyot, néha álmatlan éjszakáim vannak. Amikor van egy helyzet, azon a terápiás fejlesztő hatáson, látom a gyermek reakcióját, látom a teljesítményét, és éjszaka azon gondolkodom, hogy vajon ő ezt miért teszi? Vajon mit kell nekem tennem? Mit kell előhoznom belőle ahhoz, hogy az a képesség struktúra az kibontakozzon? Van megoldás, lehet megoldás. És engedjék meg két számomra nagyon kedves művel, hagy ajándékozzam meg önöket, remélem, hogy sikerül megjegyezni a címét. Az egyiknek a szerzője az a Zsanuveros, és a cím, hogy kell a gyereknek a korlát. Már maga a cím is azt gondolom egy motto, kell a gyermeknek a korlát. Azok a korlátok, azok a szabályok, azok a következetességgel, amelyekkel neveljük őket, szülőként vagy pedagógusként, az adja meg a lehetőségét, hogy ő a világban el tudjon igazodni. Ennek a könyvnek a legnagyobb üzenete számomra, és amiért ajánlom önöknek, az az, hogy azt mondja a mai gyermekről, hogy minden olyan gyermek, aki nem találkozik szabályokkal, keretekkel, következetességgel, az el van veszve a világban. Ő lesz a leginkább eltévedve. Kellenek a keretek, kellenek a szabályok, kell, hogy érezze a gyermek, hogy meddig mehet el, és ez az, amiben azt gondolom, hogy önök pedagógusként a legjobbak. Keretek, szabályok, következetességek, ha ezt markánsan használják, azt gondolom, hogy a megoldás talán meg is születik. A másik mű, amit ajánlani szeretnék önöknek, az Major Zsolt és Mészáros Katalin nagyon sokat mondó és nagyon informatív műve, az a Farkas vagy áldozat címet viseli. Alapvetően pszichopedagógiai szempontú a megközelítés, tehát arról beszél a könyv, hogy a viselkedés zavarok, magatartás szabályozás zavarai esetén mit tudunk tenni. Hogyan tekintsünk a gyermekre, aki az iskolában mondjuk egy bullying áldozata, vagy éppen maga a bullying, az agresszor. Nem biztos, hogy minden ennyire fekete vagy fehér, mert nagyon sok esetben az a gyermek, aki egy bizonyos közegben bántalmazott, másik közegben bántalmazott. És ennek a műnek is van egy általam kedvelt mondata, hogyha megengedik, akkor felolvasnám. Ez így szól. Ha olyan segítők közül kell választanom, akik közül az egyik sokat tapasztalt pessimista, míg a másik egy tapasztalatlan optimista, akkor arra szavazok, akiben él a remény. És erre szeretném önöket kérni, bármennyi is a tapasztalatok, bármennyi éve is tanítak, bármennyi gyermekkel találkoztak. Menjünk vissza a tapasztalatlan optimistába, és adjuk meg a reményt, és adjuk meg a lehetőséget a gyermekek számára. Minden gyermekben van valami, ami szerethető, és azt gondolom, hogy ez lehet a kapaszkodó önöknek a pedagógusi munkájukban.
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekekről dr. Révész Kiszela Kingát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem docensét hallották.
Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, műsorunk a 2024. május 22-i és a 2024. november 6-ai adásunk szerkesztett ismétlése volt. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.